Itt van ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Orlik Zoltánnal, a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége elnökével Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Orlik Zoltánt, a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetségének elnökét. A beszélgetésünk elején arra kérem, hogy az önnek kedves választott bibliai idézetet ossza meg velünk, és meséljen arról, hogy mit jelent önnek ez a szakasz.
Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Az idézetem egy kedves barátom szerint is, ami rám illik, azt mondta, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyertek. Számomra az irgalmas emberek teljes mértékben egy melegszívű, odaadó típusú emberek, és talán ezt kiskoromból hoztam magammal, ami azt jelenti számomra, hogy mindig azon törekszenek, hogy jót, szépet alkossanak az életben, az élet nagy színpadán, és mindig meleg szívvel legyünk egymással, és segítsük, és fogjuk egymás kezét. Úgyhogy röviden nekem az idézetem ez lenne, hogy mindig merjünk tenni, és legyünk jók egymással.
Már megemlítve a gyermekkort, arról kérdezem, hogy milyen emlékei, élményei vannak ebből az időszakból?
A gyermekkorom egy eléggé balul sikerült, így már felnőtt fejjel 50 évesen elmondhatva. Sajnos nem kaptam meg azt a megfelelő szülői hátteret, mint amire majdnem azt mondhatjuk, hogy minden gyermek vágyik. Nem tudtam igazán gyermek lenni, és nem tudtam igazán gyermekként játszani, és a többi egykorú gyermekkel velem ellenni, mert a szülői lét lehet az is, hogy azért alkotta így, mert a régi rendszer számunkra a mostani modern világban, az a régi rendszer még akkor a szülőket is másképp nevelte, és azt gondolták a szülők, hogy a gyermeknek is majd ugyanolyannak kell lenni, és megpróbálták azt belemondani. Egy állattenyésztéssel és a földművelési világgal foglalkozó családból származom, ahol eléggé kőkeményen, már ilyen alsó tagozatos korba is igen nekem a szarvasmarhákkal, a állatokkal kellett foglalkoznom, és kevés idő maradt a tanulásra. Mindig kerestem volna azt az utat, de addig, ameddig az ember nem a saját kenyerét ette, és nem vált felnőtté, nem tudtam kiszabadulni ebből a világból, és mára már csak azért próbálok visszaemlékezni a gyermekkorra, hát hogyha példaértékű lesz ez a változás, amin keresztül mentem, vagy a mostani fiatalságban, ha történik akár a családon belüli erőszak, akár történik az a rossz neveltetés, akkor felhívjam a figyelmet arra, hogy merjenek a fiatalok lépni, merjenek másokhoz fordulni, támaszkodni másokra, és lehet rajta változtatni, nem kell mindig abba a szülői háttérbe lenni, és legyenek majd ők is példaértékűek. Tehát tulajdonképpen eleinte én a gyermekkort titkoltam, szégyeltem, mivel nem voltak jó élmények, de természetesen a mostani fejjel már úgy gondolok rá vissza, hogy ez is valamiért történt, hogy engem megerősített tulajdonképpen, mert az idő haladtával kedvem volt tanulni, nagyon sok olyan dologba fogtam bele, ami kihívásokat jelentett, és tudtam, hogy ha az embernek vannak céljai, azt akkor meg tudja valósítani, és talán egy kicsikét az a gyermekkor, amiben nagyon meg kellett erősödni, és lehet, hogy ennek ez a miértje is megvolt, hogy esetleg az a szülői háttér milyen volt. Inkább nem az anya oldalról, hanem inkább az apa oldalról volt, és nem csak egy szigorú apa volt, hanem sajnos egy goromba és mogorva szülő volt, de talán valamiért engem az megerősített, hogy a mai világban már én ezt másképp látom. Az eltelt gyermekkori időszak alatt szerzett tapasztalatok, rossz tapasztalatok fordították azt, hogy nagyon fiatalon, 18 évesen már a hazát szolgáltam és a hazát védtem, hiszen az az ember voltam, aki nem azt mondta, hogy ne vigyenek el katonának, hanem én alig vártam, hogy besorozzanak és elmehessek katonának, és védjem a hazát, és tegyek és legyek egy értékes társadalmi személyiség, ami meg is történt, úgyhogy a katonasági idő után közvetlen 18 évesen már a fegyveres erők, fegyveres testületek tagjaként akkor a belügyminisztériumnál kezdtem el egy szolgálatot, ami hosszú éveken keresztül tartott. Arra az időszakra viszont már nagyon jól, mint fiatal, majdnem azt lehet mondani, hogy még akkor is az ember szinte gyermek, de növekvő felnőttként oda már nagyon büszkén emlékezem vissza. Arról szeretek is beszélni, hiszen egy olyan tanító és példaértékű személyekkel találkoztam akkor fiatalon az életbe, kilépve, hogy a mai napig is megalapozzák az életem mindennapjait. Tehát azt a tanító személyeket, akik mondjuk egy rendőriskolán voltak, ahol igazán tisztességes, emelt fővel járó embert faragtak belőlem, azt tőlük megkaptam, és a mai napig is nagyon-nagyon köszönöm és hálás vagyok. Van még egy-két olyan ember, aki él még, és boldogan éli a nyugdíjas időszakát, és örülök, hogy jókat hallok még róla, és még meg is látogathatom őket.
A katonasság, ez egy fordulópontot jelentett tulajdonképpen? Önnek ez már egy ilyen tudatos lépés volt?
Igen, akkor ez már tudatos volt. Az egyik egy menekülés volt tulajdonképpen, úgy éreztem akkor, hogy abból a családi közegből ki kell lépni. Viszont ugye, mivel nagyon sokat hallottam róla, hogy azért ez egy nagy család, egy igazi nagy család, ugye arról ne beszéljünk, hogy ugye azért a katona emberek azért elmondták azt is néha, hogyha akkor a szigorlatokat nem annyira bírták, de én ezen már annyira túl voltam a családi háttérből adódóan azok a szigorlatok, hogy amikorra én bevonultam a seregbe, akkor az szinte már számomra azt lehet mondani, hogy ez egy inkább ilyen félváról vett dolog volt. Tehát én mindig mosolyogva csináltam meg azokat a feladatokat, és a mai napig emlékszem azon a helyen, mint jó irányú káros szenvedélyünk a családommal a kirándulás. Sokszor visszamegyek arra a helyre, ahol a Dráva parttól nem messze voltam katona, és emlékszem, hogy 98 méter hosszú volt a folyosó, és 3,5 méter széles, hát bizony azt egy párszor fel kellett mosni, meg rajta vigyázba állni. Ezeken én már mosolyogtam, mert ezek számomra nem voltak olyan kemény feladatok, de túllépve ezen, igen, ez megalapozta nekem, hogy ki tudtam lépni az életbe, és mint ahogy említettem, erre már nagyon-nagyon boldogan és örömtelien tudok visszagondolni.
Milyen indítatásból került ön közel a mentőkutyás szolgálathoz?
Ugye kitűnik eddig a beszélgetésből, hogy valamilyen sérülést kaptam az életben, amit valamivel szerettem volna kárpótolni. Tehát olyan lett volna ez talán bennem, mint egy helyreigazítás annak a szülői háttérnek, amit onnan nem látott senki. Talán azt is mondhatom, hogy néha visszahalva, mondjuk az apai részre nem igazán jó véleménnyel voltak az emberek. És én azt gondoltam, hogy ez a név, ez jó lenne, hogy lenne egy fordulata, és az én nevemre, vagy az én családomnak a nevére azért mégis az emberek pozitívan emlékeznének. Eleve úgymond a fiatal koromban, tehát 18 éves korom után mindig egy olyan aktivista voltam, aki szerettem részt venni mindenbe. Tehát mind a katonaság, mind a rendőrség és az életem részében mindig kerestem azokat a karitatív dolgokat, amiben tudok más embereken segíteni, illetve hogy merjenek változtatni, mert az egy jó nagy családban mindig jól élni. Bizonyára kerestem azt a hiányosságot, amit ugye gyermekkoromban pótolni próbáltam ezt, és ebből adódóan én mindig a gyengeségek mellé álltam. Az életemnek egy részét a küzdősport is végigviszi, hiszen az a megedzettség, amit én gyermekkoromban megkaptam, azt valahol tudtam szabályos keretek között kamatoztatni. Tehát ez az igazán katonás küzdősport, az önvédelem, közelharc, természetesen arra a célokra felhasználva, ami törvényes keretekre van. Ez megalapozta, és mindig próbáltam gyerekekkel is foglalkozni már utána, és hát ugye, mint tudjuk, azért a sport, aki igazán jó hitvallással van a sport iránt, az egy nagyon jó irányt tud mutatni, ha azt valaki rendszeresen űzi és betartja annak a szabályait. A mentőkutyás tevékenység az már az életemnek egy olyan részében jött, idestova 5 éve, amikor kerestünk egy olyan eseményt a családi vagyonunkból, amiben jótékonykodni tudnánk, mert mindig volt az életünknek egy olyan része, hogy hiányosságot tapasztaltunk felhívások alapján, hogy egy defibrillátor hiányzik valahonnan az életmentéshez, egy beteg gyermeknek egy kezelésére kellene valami, és a családommal mindig törekedtünk arra, hogy ezt próbáljunk kezdeményezői lenni, közösen valósítsuk meg, ha mi magunk nem tudjuk megvalósítani. Isten igazából nem egy gazdag családból származom, és egyedül mindig nem tudok ilyeneket megoldani, de olyankor mindig egy nyugodtság és egy melegség önt el, hogy ezt megvalósítottunk, és tudtuk valakinek megfogni a kezét, és tudtunk segíteni. És mai modern világunkban ugye nagyon sok bevásárlóközpont van, és az egyik bevásárlás alkalmával a feleségemmel mentünk a folyosón, ahol megláttunk egy kis pulpitust, egy vöröskeresztes hámmal ücsörgő kutyust, és egy nagyon kedves, aranyos embert, aki a kutya gazdája volt, akit még sosem láttunk, és ilyen szórólapokat osztogatott a folyosón. Hát a szórólapokon ilyen figyelemfelhívás volt, hogy ők egy civil szervezet tulajdonképpen is adó 1%-ára gyűjtenek, hogy az éves költségvetésüket fent tudják tartani, és szóba enyelettünk, és én a mai napig is azt mondhatom, hogy, és nem ösztönzésként, nem vagyunk gazdag emberek, de egy olyan címletet kértem a feleségemtől, hogy az adománylárdába tegyük bele, amire azt mondta az úr is, hogy erre még példa nem volt, és kicsordult a könnye szeméből. Ez a legnagyobb magyar címlet volt 5 évvel ezelőtt, és az adománylárdában ilyen 50 forint, 100 forint és egy 500-as volt benne. És én megkérdeztem tőle, hogy miért kell adományokat gyűjteni. És akkor elmondta, hogy hát mert nincs normatív állami támogatás, és hát bizony már 20 éve így látja el ezt a feladatot Magyarországon. És hát a törvény adta lehetőségek, adó 1%, adománygyűjtés, ezekre be vannak állva, és akkor ilyenkor ugye ahol minél több ember van, azokat próbálják megérinteni. Hát egy olyan 5 perces beszélgetés után nagyon megköszönt az adományt, elváltunk egymástól. És a feleségemmel beszélgettünk, hogy mennyire érdekes, hogy micsoda feladatot végeznek ezek az emberek, és egy hét elteltével újból találkoztunk egy másik bevásárlóközpontban, szintúgy ugyanezzel az úriemberrel, és akkor már egy kicsit többet beszéltünk, és a feleségemnek a lábára ráfeküdt ez a labrador kutyus, aki már több ember életét mentette meg, mint akkor a beszélgetésünkből elmondta, hogy most már nevén említsem, Szabó Gábor úr, és akkor a feleségem ránézett, és azt mondta nekem, hogy tudjuk, hogy azt a jótékonysági eseményt, azt mire fogjuk megvalósítani a mentőkutyák javára. És akkor a Kutyákkal az Életért Alapítvány, a Jászberényi civil szervezetnek szerveztünk egy eseményt, amivel örültünk, hogy fel tudtuk hívni ezt a figyelmet, hogy mit is és milyen módon végzik el a feladatokat, és tulajdonképpen itt ragadtam, mert úgy éreztem, és a mai napig is úgy érzem, hogy megtaláltam azt a helyet, ahol az ember igazán ki tudja magát adni. Igazi kihívásokkal néz szembe, és egy nagyon komoly feladat az, ami rám hárult azóta is, és mindennapi megvalósítását érzem.
Ennek a nem hétköznapi feladatnak melyek a legnagyobb örömei, és melyek a legnagyobb nehézségei?
Azt gondolom, és bizonyára nagyon sokan osztozni fognak velem, amikor azt mondhatom, hogy a legcsodálatosabb és a legdrágább dolog az az ember élet, és valakit visszaadni. Én ugye, aki csak néha-néha veszek részt olyan mentési, bevetési akciókban, amikor éles keresések vannak, bár azért előfordul, és a családommal egyetemben elkísérem azt a mentőkutyapárosokat, akik ezt a feladatot tényleg minden ellenszolgáltatás és fizetség nélkül a nap 24 órájában, hogyha kell, akkor végzik. Azt gondolom, hogy mégis a nem a civil szervezet vezetőjeként lévő papírmunka, vagy adminisztratív munka, vagy az érdekképviselet részét emelném ki, hanem azt, amikor részesei lehetünk, és megérezzük annak az ízét, amikor egy ember életet valahova vissza lehet adni. Lehet, hogy sokan furcsának gondolják, de még az is egy nagyon boldog dolog, amikor mondjuk csak egy korszaknak a lezárásával találunk meg esetleg egy olyan eltűnt szemét, akinek már az élettelen részét tudjuk visszaszolgáltatni vagy visszaadni, de az is egy megnyugvást ad számunkra is, és annak a számára is, akinek a hozzátartozója volt és keresett. Tehát magában megmenteni egy ember életet, az egy igazán boldogságot és elégtételt ad az embernek ahhoz, hogy ismét egy olyan cselekedetet tudtunk tenni, akár közösen, akár egyénileg, mert mertük megfogni egymás kezét, vagy mertük a saját magunk hitvallása szerint tenni a dolgunkat, bátrak vagyunk, megmerjük tenni, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is, és én azt gondolom, hogy az ember élet megmentése az a legnagyobb öröm, amit azóta is számomra ad ez a tevékenység. A legnagyobb kihívás pedig az odavezető út. Tehát ameddig látom, hogy a kollégáim milyen problémákkal küzdenek, milyen napi nehézségekkel küzdenek, az éves költségvetésüknek az előteremtése, közben a családdal foglalkozni, helytállni a civil polgári foglalkozásában. Ezek mind-mind olyan kihívások a számomra, ami ismételten erőt ad, ismételten motivál, nincs az, hogy ennyi idős vagyok, és esetleg megállt az élet, minden nap egy új céllal ébredek, és hát a legnagyobb támaszom az természetesen a család hozzá, hiszen ezt csak egy jó családi háttérrel lehet megtenni, és valahol amennyire nehéz ennek a feladatnak az ellátása és a létrehozása, ad benne egy örömet is. Tehát én azt mondhatom, hogy nagyon most úgy keserűség nincs ebbe a munkába, ebbe a karitatív munkába, amit végzek, mert még a nehézségre is mosolyogva nézünk rá, mert egy olyan kihívás, hogy tudjuk, hogy miért csináljuk. És valami erőt ad, hogy ezt odaföntről küldik, bal oldalról, jobb oldalról, középről, ezt nem tudom, de egy nagyon jó melegséggel tölt el, amikor ezt a feladatot már reggel elkezdem, és egészen majdnem azt lehet mondani, a 24 órájába végzem.
Ha olyan dolgokról kérdezném, amiket ajándéknak tekint az életében, akkor mi mindent sorolna fel?
Hát azt hiszem, hogy elsősorban azt tudom mondani, hogy a feleségemet és a gyermekemet, ez mindenféleképpen ez a legnagyobb ajándéka az életből, és mint ahogy említettem, a legnagyobb támaszom a mindennapi munkakezdéshez, ez a legnagyobb boldogság. A másik az, hogy talán abba a kusza-visza életbe, amiért nagyon meg kellett az embernek küzdeni egészen gyermekkorától, talán most értem el az életbe azt a megnyugvást, így ha lehet azt mondani középkorúan, amiben úgy érzem, hogy jó helyen vagyok. Talán azt az egzisztenciát kiharcoltam magamnak, amit minden ember tulajdonképpen az életében megérdemel. Minden egyes pillanat, amit elvégzek, akár a munkámmal, akár a szabadidőmmel, a bőrömben jól érzek, és valamiért, ami ugye az embernek az életében, hogyha bekövetkezik, egy nyomos okot ad, amikor egy betegség megkeseríti az ember életét, és még erőt kapsz valahonnan azért, hogy ezen túllépj. Sajnos nekem is volt az életemben 30 éves koromban az a nagyon fránya, csúnya betegség, ami megtámadott, amitől mindenki retteg, és mind orvosi segítséggel és külső tényezőkkel erőt vettem magamon, és egy 8 hónapos időszak idővallumban, ahol 38,5 kilót fogyott az ember, talpra tudott állni. Úgy érzem, hogy ma már egy kicsikét, nem azt mondom, hogy mosolyogva gondolok vissza, de valahonnan, mintha irányított lett volna, hogy nekem még feladatom van a földön. Nekem még talpalnom kell sokat, mert még várnak rá. És például már a tegnapi napra is nagyon boldogan gondolok vissza, amikor egy olyan eseményen vettem részt a munkám által, ahol felkértek, hogy esetleg egyetemistáknak és fiataloknak, főiskolai tanhallgatóknak tartsak előadást ebben a témakörben, és én azt gondolom, hogy már nem volt hiába való az embernek az élete, ha csak ezt az egy napot vennénk, de szerencsére nem csak ez az egy nap.
Arról szeretném kérdezni, hogy a sikerről és az elismerésről ön hogyan gondolkodik, mit üzenne a mai fiataloknak?
Azt gondolom, hogy a siker az mindig az, ami az ember mögött van, egy olyan dolog, amit soha nem kérünk, hanem más emberek alkotnak meg, és hívják fel a figyelmet. Ez kiérdemelni lehet. Én talán azt mondhatom, hogy nagyon szerencsés ember vagyok, kiérdemeltem a közügyekért a Széchenyi díjat, és nemrégiben Gránit Oroszlán díjazott lettem, aminek holtversenyben egy második helyezése volt egy fantasztikus és csodálatos gálának, de én azt gondolom, hogy ilyenkor az ember mindig győztesen jön már ki, és nyertesen belőle, tehát nem az számít, és igazából nagyon szép dolog, amikor feltesszük az emlékplakettet a falra, vagy éppen a polcra feltesszük a csodálatos díjakat, de elsősorban mögé kell nézni, az az érték, amit addig tudtunk adni, és ösztönzöm talán azokat az embereket, akik néha egy kicsikét úgy érzik, elveszettnek érzik magukat, hogy egy jó meditálás, vagy egy jó átgondolás után mindig van remény, és mindig lehet valamire, és gondoljanak abba bele, hogyha valaki hallja ezt a műsort, hogy volt olyan, aki ugyanebbe a elgondolásba volt, hogy kegyevesztett volt, de mégis elérte ezeket az eredményeket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Orlik Zoltánnal, a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége elnökével Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.